Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt a Királyok első könyvéből fogunk olvasni. Igét a 18. rész első 19. versét. Királyok első könyve 18. rész első 18. vers. Illés történetének a következő kis szakaszát fogjuk. Hogy arról fogunk gondolkozni. Na hát, egy király 18, így szól az ige. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben, így szólt az Úr igéje Illéshez. Menj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Samáriában súlyos éhínség volt. Ekkor Aháb hívta Obadjáhút, a palota felügyelőjét. Obadjáhú igen félte az urat, mert amikor Jezábel megölette az úr profétáit, Obadjáhú magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Aháb ezt mondta Obadjáhúnak: menj el az országban levő minden forráshoz és minden patakhoz, talán akad fű és életben hagyhatjuk a lovakat és összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Felosztották ezért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Aháb különment az egyik úton, Obadjáhú is különment egy másik úton. Miközben Obadjáhú úton volt, egyszer csak előtte termett Illés. Obadjáhú felismerte, arcra esett és ezt kérdezte: te vagy az uram Illés? Ő így felelt neki: én vagyok. Menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. De ő ezt mondta: mit vétettem, hogy Aháb kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön? Az élő Úrra, Istenre mondom, hogy nincs nép, sem ország, ahová el ne küldött volna az Uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, hogy menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés? Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragad az Úr lelke, nem is tudom, hogy hová. Ha én elmegyek és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem, pedig a te szolgád féli az Urat ifjúkorától fogva. Nem mondták meg neked, Uram, hogy mit tettem, mikor Jezábel öldökölt az Úr profétáit? Elrejtettem az Úr profétái közül 100 embert, 50-enként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod, hogy menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. Ő meg fog ölni engem. De Illés így felelt: a seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment át Obadjáhú Aháb elé, hogy jelentést tegyen neki. Aháb pedig Illés elé ment. Amikor Aháb meglátta Illés, ezt mondta Aháb: te vagy az Izrael megrontója? Ő így felelt: nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a baálokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám az egész Izraelt a Kármelhegyre, meg a Baál 450 profétáját az Aséra 400 profétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek. Idáig olvassuk az időt. Úrunk, köszönjük neked, hogy megtartottad számunkra ezeket a igéket. Köszönjük, Urunk, hogy ezeknek a megtörtént eseményeknek mi is az olvasói lehetünk, mi is tudomást szerezhetünk ezekről. Azért, mert te így jónak láttad, Uram, és ezeken keresztül is tanítani akarsz bennünket, és hogy örök érvényű igazságok vannak ebben a rövid történetben is lefektetve számunkra. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ezt megérthessük, ezeket az igazságokat, amelyeket a szívünkre akarsz helyezni. Segíts, hogy ezek formálják életünket, ezek az igazságok, és ne csak feledékeny hallgatója legyünk az igének, hanem megcselekülje. Ámen. Na hát, Illés történetével már talán ez a negyedik alkalom, hogy Illés történetéről beszélek nektek, vagy együtt gondolkozunk Illés történetéről. Egy gazdag élettörténet az Illésé. És azt lehet mondani, hogy Illés nem egy átlagos ember volt, hanem egy rendkívüli ember volt, egy rendkívüli életutat járt be. Nem mindenki mondhatja ezt el magáról, hogy egy rendkívüli életutat jár be, de én is tényleg egy rendkívüli életutat jár be. Gondoljátok csak azt el, hogy ő volt az, aki azt mondja, hogy itt nem lesz semmi eső, sem harmad, semmi három, csak az én szavamra. Úgyis aztán 3,5 évig óriási nagy szárazság van. El kellett hagyni az országot, és egy különleges helyen, patakból ivott az hollók táplálták, amikor kiszáradt a patak, akkor egy özvegyasszonyhoz került, aki amúgy is nagyon kiszolgáltatott állapotban volt, és ott megtapasztalta azt, hogy az olajos korsó nem örül ki, a lisztes fazék nem örül ki, hanem ettek mindig, az asszony is, a fia is, meg ő is. Aztán megtapasztalta azt, hogy meghalt az asszonynak a fia. Hát még egy probléma, ugye probléma hátán, az amúgy is nehéz életkörülmények között, de feltámadt a fiú, óriási dolog. Aztán ő volt Illés az, aki összehívta ezt a, hát a végén így fejeztük be ezt a történetet, 850 emberrel szemben egymaga kiállt, egy óriási nagy halom tetejére, ott volt a nép körben, mint egy arénába el lehet képzelni. 950 az egy ellen, kettő áldozat ott volt, mind a kettő alatt kövek voltak, mind a kettő alatt farakás, és mind a ketten imádkoztak. A 950 ember óriási nagy csindarrattával, el tudjátok képzelni, hogy 950 pap. Ott van. Hát azért az egy tetemes mennyiségű ember. Nem tudom hányan járnak mondjuk a egyik általános iskolába, de mondjuk a zeneiskolában, jól tudom, 580 tanuló van, az összes zeneiskolás ott van egy tanévzáron, megtöltik a Csaba Gyöngyének a óriási termét, 950 ember volt, dupla annyi, tehát a Csaba Gyöngye nagy terme dugig zsúfolásig, ha azt hiszem, hogy oda befér, az evangélikus templomnak talán 2000 a befogadó képessége, óriási tömeg egy ember ellen. És egyszer, és ez csak a papok voltak, és egy hatalmas nagy néptömeg körülötte, ugye ez volt talán Illés életének a csúcspontja, és aztán egyszer csak lejött a tűz az égből, felemésztette az áldozatot. Ugye ezt is Illés élte meg. Aztán Jezábel, a gonosz királynő, akinek uralma alatt élt ott Illés, üldözte, Illés is elkezdte üldözni, és Illés nem sokkal később a hatalmas nagy Kármelhegyi csoda után egy bokor alatt találjuk fetrengeni szó szerint, és aztán meg akarok halni. Milyen szélsőséges, óriási magaslat, hát ott azért felnézhettek ide, és a máskor meg lenne a porba, szó szerint lenne a porba, egy bokor alatt ott fetreng, és meghalni kíván Illés. Nagyon érdekes. Utána elvitte Illést egy hegyre, egy sziklás vidékre Isten, ahol átélt Illés földrengés, tüzet, jégesőt, minden, és végül egy szelíd hangot hallott, amiben Istennel találkozott magával, és vége az életese szokványosan fejeződik be, nem halt meg Illés. Ő volt az egyik a Bibliában, aki nem halt meg, hanem égi szekerek jöttek, tüzes égi angyali szekerek jöttek a Biblia tanúságért, és egy pillanat alatt eltűnt. Ránk is ez vár. Ezért mondjuk minden Isten tisztelet végén, hogy jövel Uram Jézus. Mert jobb az, hogyha elragad bennünket az Úr, mert a halálnak a nehéz küzdelmén nem kell átmenni. A halál az egy nehéz küzdelem. Minden ember számára. Akár hívő, akár nem hívő. Sokszor az egy nehéz küzdelem, mert ott át kell menni egy másik létformába. Ki az örök életre megy át, és tovább folytatja, ki az örök kárhozatra. A Bibliának ez a tanulsága. Na hát, Illés egy rendkívüli élet. És nézzétek meg, ebben a rendkívüli életútban ott találunk egy egyszerű kis ember, Obadiáhút. Hát Illésről azért már talán a Bibliát nem olvasó emberek is hallottak, de Obadiáhúról 100% szinte, hogy egy Bibliát nem olvasó ember nem hallott. Ki az az Obadiáhú? Egy nagyon-nagyon kis egyszerű ember volt ez az Obadiáhú, és mégis a Szentírás, vagyis hát Isten lelke fontosnak látta, hogy az ő élete megörökítésre kerüljön, azért, mert az ő életének is van egy története. Minden ember életének van egy története. Egész a születésünktől kezdve a halálunkig folyik az életünk, íródik az életünknek a története. És igazából, hogyha meghalunk, hogy véget ér a földi életünk, akkor olyan, mintha egy könyvet kiadnának rólunk a mennybe, van egy élettörténetünk. Nem mindegy, hogy miről szól a mi életünknek a története, és hogy mi lesz ebben a könyvben megírva. Hogy hogyan értelmezhető az életünk története, ez nagyon furcsa dolog. Mert sok embernek önmagában is annyira jelentős az élete, hogy önmagában is értelmezhető az, hogy miért élt ez az ember a Földön. Mi volt a lényeges a Föld, az Föld életébe, és mi az életének a fő üzenete. De némely embernek, és azt gondolom a legtöbb ember ilyen, talán én is, meg ti is ilyenek vagytok, önmagában nem értelmezhető az életünk, hanem az életünk történései, azok csak a körülmények és a nagy történésen belül adható, kaphatunk egy választ rá, hogy miért olyan az életünk, amilyen. Azért, mert onnan vezethetők le, hogy milyen az életünk, meg milyen élettörténetet hagyunk magunk után, hogy a nagy életnek az eseményeire milyen válaszokat adunk. Hogyan reagálunk a körülöttünk levő világra, vagy hogyan nem reagálunk a körülöttünk levő világra. Hogyan maradunk távol bizonyos eseményektől, és hogyan tesszük le a voksunkat bizonyos események mellé. Na hát Obadjáhu egy egyszerű ember volt, és neki is van egy története, és az életének is van egy üzenete. Nagyon fontos tudni, hogy a mi életünknek is lesz egy üzenete. És a mi életünknek is lesz egy története. És nem mindegy, hogy mi a mi életünknek az összüzenete, és mi az életünknek a történetének a lényege. Tegnap voltam Rebekával egy hittanversenyen, az evangélikus, a kis templom mögött van egy ilyen kis evangélikus közösségi ház, nagyon barátságos hely, és ott volt egy kiállítás, ilyen mulinok voltak, végig körbe-körbe, és az evangélikus diakonisszákról volt egy kiállítás. Nagyon érdekes, ezt az evangélikus diakonissza mozgalmat az 1920-as, 30-as években érte ezt a fénykorát. És ott voltak rajta ezek a diakonisszák lefényképezve, kvázi evangélikus apácák voltak ők igazából, fehéren befedett fejjel, szoros ruhában, egységes öltözetben, és kicsit olyan furcsa volt számomra, mert annyira merevnek tűnt az egész, és olyan életidegennek, és fel is volt ott a kérdés téve, hogy ez szabadság vagy rabság volt? Nagyon érdekes, feltették a mulinó készítő is, egy nagyon érdekes kérdés, mert tényleg, mikor az ember végignézte ezeket az asszonyokat, fiatal nők voltak, sok-sok fiatal nő, nem idős asszonyokat kell képzelni, akik életük virágzásában voltak, szépek voltak, és mégis egy egyenruhában, egy nagyon szigorú kötőcsön. Miért tették ez? Jó volt ez? És hogyha az ember így magában nézte volna az életüket, akkor azt gondoltam, az a benyomása jutott az embernek az eszébe, hogy hát odaadták ilyen a fiatalságokat erre. Tehát egy kicsit olyan életidegen dolog. De mikor az ember jobban belegondolt, mert picit ott olvastam, akkor azt mondom, hogy nem igaz. Ez nem igaz az első benyomás, hanem nagyon jól tették. Az, hogy ők egyen ruhát vettek föl, annak az volt a jelentősége, meg hogy bekötötték a fejüket, az volt a jelentősége, hogy mindenféle vagyoni és mindenféle társadalmi különbségek eltűntek. Nem volt társadalmi különbség. Volt olyan, akik dúsgazdag családból mentek, és volt, akik a nyomorból mentek, ugyanazt a ruhát kapták. Mindenki. Nem lehetett tudni, ki honnan jött. Az, hogy bekötötték a fejüket, az azt jelenti, hogy én már foglalt vagyok. Én már nem vagyok szabad. Velem már nem lehet kikezdeni. Van egy jegyesem. Egy égi jegyesem. Jézus az én jegyesem. Ő az én uram parancsoló, velem már nem lehet kikezdeni. Ez ezt jelentette. És odaadták a fiatalságokat, odaadták az életüket, és mindezzel valahogy kiebb kerültek a társadalomból, de mégis a társadalmat és az embereket szolgálták. És hogyan? Úgyhogy gondoljatok bele, ez a mozgalom az 1920-as évek után, a 30-as évek, akkor volt a világkorában. Mikor? Az első világháború után. Rengeteg férfi meghalt. Rengeteg nő maradt fér nélkül. Rengetegen. Rengeteg fiatal lány nem tudott megházasodni, mert a férfiaknak a 15 és 25 év között az egyszerűen eltűnt az egész generáció szinte. Nem volt kihez hozzámenni kis túlzással. Rengetegen ott maradtak, nem tudtak kihez hozzámenni, és az életük sokszor értelmetlenné vált. És ez a mozgalom, és ugyanakkor még ez a kor volt az rengeteg árva gyerek, rengeteg sebesült, rengeteg beteg, mindenféle nyomorúságokkal küzdő ember ott volt, és ez volt az a mozgalom, amikor azt mondták a fiatal lányok, hogy odaadjuk Istennek az életünket, Csak neked élünk, és szolgálták az embereket, az árvákat, a gyerekeket, a betegeket, a nyomorékokat, és nagyon-nagyon hasznos munkát végeztek. És mindezt Isten nevében. Szerintem így már az egész dolgok egészen más színezete van, és egészen más értelmet nyert. És nézzétek meg, az, hogy eltüntették a társadalmi különbségekre utaló jeleket akár a ruházatukban, annak is mekkora jelentősége volt. Hiszen az első világháború után volt az, amikor beindultak az autógyártás, feltűntek a Rockefellerek, a Rothschildok, meg stb. Hatalmas gazdagságra tettek szert némely emberek, némelyek pedig óriási nyomorban éltek, akár itt Magyarországon is, földbe vájt házakban. Nagyon, nagyon sokan. És nézzétek meg, ezek az asszonyok szelíden, csendesen tiltakoztak ez ellen. Mennyire más értelmet nyer így az ő életük, és az egész magaviseletük és hozzáállásuk. Ugye? Na nézzétek meg, Obadiahúnak is az életének, hogyha Illés történetében, meg a korba beleillesztjük ezt az egyszerű kis embert, milyen üzenetet tud hordozni az ő élete. Örökérvényű üzenetet tudott hordozni, és az ő üzenete éppen itt ebben a történetben bontakozik ki a szemünk előtt. Csak egy rövid időre tűnik fel Obadiahú a Bibliában, egy néhány verset kap, de mégis egy olyan üzenetet fogalmaz meg az ő élete, amely most is fontos számunkra. Hogy is történik ez az egész? Nagy éhség van, szárazság. Az emberek szenvednek, az állatok szenvednek, fű nem nő. És már csak a királynak az udvarában valószínűleg állat, és azok is éppen a levágás előtt vannak, mert nincs mit adni. És Aháb király azt mondja, most elmegyünk akkor takarmányt szerezni az állatoknak. És a palota felügyelőjét, vagy Obadiahút, egy magasrangú ember elküld, és megy a király is, hogy nézzen valami takarmány után. És ekkor mi történik? Találkozik azzal az emberrel, aki a vadnyugaton talán egy vántét felirat lenne, Illés proféta arcképével, szigorúan üldözik, és azt mondja neki, Illés, ad egy feladatot neki, hogy menj már, légy szíves el, Aháb király, és mondd meg, hogy itt vagy. Na hát erre Obadiahú mi történt? Mi történik Obadiahúval? Halálosan megijed. Halálba akarsz küldeni? Illés. 3 éve nem láttunk. Azt se tudjuk, hogy mi van veled. Mindenhol kerestek. Halálra kerestek. Esküvel kerestek téged halálra. És most én, aki, és sorolja ő, hogy ő kihez tartozik. Elkezdte Obadiahút sorolni, hogy ő kihez tartozik. Azt mondja, ifjúságom óta félem az Urat. És nézzétek meg, ennek az Isten félelmének mik voltak a jelei. És elmondja, hogy ez nem csak a szavakban áll nálam, hanem a tetteimben. Azért, mert nem hallottál róla, hogy 100 ember életét megmentettem. Kb. Ő volt az időszámításunk előtt 1500-ban vagy 2000-ben Schlinder, aki a listát írta a zsidókról. Ő volt ez az ember. Obadiahú. Róla is megcsinálta volna Steven Spielberg a Schindler listáját, mert abban az időben ő volt ez az ember, aki begyűjtötte ezeket az ártatlan embereket, 100-at, 50-50-enként elrejtette egy barlangba, és nem csak egyszer tette meg ezt, hanem azt írja róla a Szentírás, és így tesz magáról vallomást, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Hát hosszú idő keresztül nem lehetett úgy, hogy odarak neki egy gallonvizet, meg 500 kiló kenyeret, aztán éljetek. Azt rendszeresen nekik vinni kellett. És újra felvállalta a kockázatot, hogy ezekről a profétákról gondoskodik. És azt mondja Illésnek, nézd meg, nem hallottál róla? Az, hogy én, nekem milyen tetteim vannak? A tetteim tanúskodnak arról, hogy én is az Urat félem, hogy én is Istenhez tartozom. Nagyon fontosak a tettek. Mert valójában a tettek bizonyítják be azt, hogy az én életem kihez tartozik. Istenhez tartozik az életem, vagy pedig nem tartozik Istenhez az életem. Pál apostol azt mondja, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Voltak olyanok Pál apostol idejében, akik nagyon nagy szájúak voltak. Nagyon nagy hangúak voltak. Mindent meg tudtak magyarázni, mindent meg tudtak érvelni, csak éppen a tettek hiányoztak az ő életükben. És azt mondja Pál apostol, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Másutt az Úr Jézus azt mondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, menj be a mennyem országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Valójában a tettek alapján leszünk megítélve. Ezek nem üdvösségszerző tettek, hanem üdvösségbizonyító tettek. Nem a tettekkel szerezzük meg az üdvösségünket, azt az Úr Jézus megszerezte a kereszten, hanem a tettekkel bizonyítjuk azt, hogy mi már megkaptuk ezt az üdvösséget, mi elfogadtuk, amit Jézus szerzett nekünk. Nagyon fontosak a tettek. Nézzétek csak meg, Jakab is mit ír? Azt mondja Jakab apostol, a hit a cselekedetek nélkül halott önmagában. Azt szokták mondani, hogy Jakab a leggyakorlatiasabb apostol. János az egy külön világ. Ő mindent nagyon-nagyon bonyolultan ír sok esetben, és nagyon lelki oldalról közelíti meg. Ha elolvassátok János leveleit, akkor ezt látjátok. Jakabhoz kerek-perec, körző, vonalzó, a csak a gyakorlati élet. Ő egy fogmegember volt, és azt mondja, nézzétek meg, hiába mondod azt, hogy van hited, de semmit nem teszel, a hited halott önmagában. De ha van hited, és a hitedet cselekedetekkel megerősíted, a hited az élő, valóságos hit lesz. A hited a cselekedetet fogja bizonyítani, hogy milyen a hited. Aztán Pál apostol is azt mondja a római levélben, hogy ő mindenkinek cselekedete szerint fog megfizetni. Milyen érdekes. Milyen keveset szoktunk a cselekedetekről beszélni. Azért, mert félünk a cselekedetekről beszélni. Mert sokszor a cselekedetek úgy vannak csak előttünk, hogy ha cselekesszük a jót, az alapján leszünk majd megítélve, az fogja nekünk az üdvösséget szerezni. Nem igaz. A cselekedetek nem szereznek üdvösséget. A cselekedetek bizonyítják az üdvösséget. A cselekedetek arról tanúskodnak, aki, hogy kihez tartozok valójában. A cselekedetek arról tanúskodnak, hogy én hiszek-e valójában, és hogy az én életem az valójában minek a, kinek az alapjára épült fel. Tehát egy bizonyíték, Obadjáhu azt mondja, én az Urat félem, és a bizonyíték a tetteim. De nézzétek csak, nem csak ez volt az Obadjáhu bizonyítéka, hogy ő Istenhez tartozik, hanem van még egy bizonyítéka arra, hogy Obadjáhu az Istenhez tartozik, ez pedig az ő félelmei. Az, hogy mitől fél? Minden embernek vannak félelmei. A hívőnek is vannak félelmei, és a nem hívő embernek is vannak félelmei. Az istentelen embernek is vannak félelmei, és az Istent félő embernek is vannak félelmei. A különbség az, hogy a hívő embernek más típusú félelmei vannak. És a hitetlen embernek is más típusú félelmei vannak. És nézzétek csak meg, hogy Obadjáhúnak is volt egy félelme, és az ő félelme az is bizonyította az ő hitét. Mert olyan dolgoktól félt, amiben Isten tudta felismerni. Azt mondja Obadjáhu, hogy és mi van akkor, ha én majd oda megyek Aháb király elé, mert te oda küldesz engem, és téged majd elragad esetleg az Úr lelke. Jogos volt ez a felvetés? Hát, hogyha ismerjük a Szentírást, és mi is kicsit olyan hívői és gondolkozásúak vagyunk, akkor teljesen jogos volt. Bár Obadjáhúnak semmi tapasztalata nem volt arról, hogy valakit is elragadott volna az Úr lelke. Illést ugyan elragadta az Úr lelke, de ezt Obadjáhú nem tapasztalta meg, hanem majd csak Illésnek az utódja, Elizeus látta, hogy ragadja el Illést az Úr lelke a tüzes harci szekeren, és hullik le az égből egy palást. Talán készítették is erről festményt. Egy nagy fényesség és egy lehulló palást jön le. Milyen szép látvány lett. De ennyi maradt Illésből. Ezt Elizeus megtapasztalta. Obadjáhú nem, de Obadjáhú a hit szemével látta, hogy Isten lelke ezt megteheti. Egyszerűen, hogy elragadja ide vagy oda. Látta azt, hitte Obadjáhú, hogy olyan az Isten, aki nem hagyja az ő szolgáit benne a bajba. Nem hagyja benne Isten a szolgáit meg az övéit a pácban. Isten az egészen más utakon jár, mint mi. És nagyon jól tudta ezt Obadjáhú. Nézzétek csak meg, Ézsaiás mit ír le? Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim. A ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amilyen magasak az ég a föld fölött, annyivel magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás írta le, sok-sok évvel Obadjáhu után ezt. De mégis a hívő szívben ugyanezek a gondolatok megfogalmazódtak. És megértette azt Obadjáhu, hogy Isten útjait nem tudom felmérni. Egyszerűen nem tudom Istent kiszámítani. És ez a kiszámíthatatlanság, ez ott lengte be Obadjáhut, hogy Isten nem tudom kiszámítani. Egyszerűen csak valahogy majd működni fog. Nézzétek meg, mi is sokszor így gondolkozunk Istenről, hogy kiszámíthatatlan, hogy ő hogy tesz. És még erre ráadásul rá is játszik az, hogyha még elolvasjuk Nikodémusnak a történetét, amikor az újjászületésről beszél a Úr Jézus Nikodémusnak, és azt mondja, hogy a szél arra fújja, merre akar, hallod az zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Így gondolkozunk. Isten kiszámíthatatlan, és egyszerűen nem lehet rá alapozni. Még ez is erre ad okot. És nézzétek, még egyet találtam. A farizeusok így gondolkoztak Jézusra, hogy talán Jézus egy kiszámíthatatlan ember. Szóval, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és hogy Isten útján az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. És sokszor azt látjuk, hogy egy olyan gondolkozás felüti a fejünket bennünk is, mint Obadjáhuba is felütötte a fejét, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az olyan, azok olyan elvarázsolt figurák. Nem lehet tudni, hogy mit lesz a következő lépése, nem lehet tudni, hogy mit fog tenni, az kicsit olyan logikátlanul fog talán majd tenni. És nézzétek meg, ha végignézzük a Szentírást, nem támasztja alá ezt a gondolkozást. Nem támasztja alá ezt a gondolkozást a Szentírás, hogy akiket Isten lelke vezérel, vagy valahogy Isten lelke munkálkodik, az kiszámíthatatlanná lesz. Miért? Mert Pál apostol azt mondja, hogy a proféta lelkek engednek egymásnak. Mire mondja ezt Pál apostol? Az volt a gyakorlat a gyülekezetben, hogy aki kapott Istentől egy valami kijelentést, vagy hogy most egy sugallatot, az fölállhatott a gyülekezetbe és mondhatta. És az alakult ki az első gyülekezetben, hogy fölállt ott is egy, meg ott is, és hárman kezdtek el beszélni egyszerre. Azt mondja, Pál apostol, ezt felejtsétek el, hát ilyen nincsen. A proféta lelkek engedelmeskednek egymáshoz. Mondja el az egyik a másikat, és aztán majd bevárja a következő, és elmondhatja, hogy kap valami üzenetet az igéből. Magyarul úgy kellett gyakorolniuk az Isten tiszteletet, mint ahogy gyakoroljuk a házi kört. Semmi extra. Van egy gondolatod az igével? Elmondod. Aztán jön a következő, ő is elmondja. Jön a következő, elmondja. De olyan nincsen, hogy csak az egyik mondja, meg nincsen olyan, hogy egyszerre mondják. Nem ez az Isten lelkének a munkája. Isten a rend istene. Isten rendben teszi a dolgokat. Aztán nézzétek, mikor az Úr Jézusnak azt mondták, hogy tudjuk, hogy te nem nézed az Isten az emberek tekintélyét, és hogy az igazsághoz ragaszkodva tanítod az embereket. Magyarul kicsit olyan hobó vagy, aki átgázolsz mindenen. Mit mondott erre az Úr Jézus? Ezt akkor mondták rá, amikor megkérdezték, hogy kell-e fizetni adót. És azt mondta az Úr Jézus, kinek a képe van a pénzen? A császár. Akkor adjátok meg neki. Teljesen kiszámíthatóan és logikusan viselkedett az Úr Jézus. Nem igaz, hogy kiszámíthatatlan volt. Nem igaz. És nézzétek meg, mikor Illésnek is azt mondja Obadjáhu, hogy és ha téged elragad az Úr lelke, mi leszik? Azt mondja Illés. Ne aggódj, ott leszek. Nem kiszámíthatatlan Isten lelke. És nagyon is tudják az Isten emberei azt, hogy mikor mi fog következni. És igenis beszámítható Isten lelke, és igenis lehet következtetéseket vonni. Ez a félelem, ez az Isten félelméből akadt, adódott igazából Obadjáhúnak, de egy helytelen ismeretből. Én összeírtam két dolgot, hogy mitől félnek az Isten félőknek milyen félelmei vannak. Azokat írtam oda. Lehetom olvasni. Egy másik ember, aki rám van bízva, ha arról én nem gondoskodok egy másik emberről, ha valaki rám van bízva, mi lesz akkor? Ha nem viselem a szívemet, igazán azt a másik embert, akit Isten rám bízott. Aztán a titkos bűnöktől. Ne legyenek titkos bűnei. Aztán, ne legyen olyan dolgom, ami rendezetlen az életemben. A nap ne menjen le a ti haragotokra. Úgy nem szeretek lefeküdni, mikor harag van esetleg. Vagy nem tudtam kibékülni, de nem szeretek lefeküdni. Miért? Mert mi lesz, ha éjszaka meghalok, és nem kelek fel reggel? Nem fordult még ilyen meg soha a fejétekbe? Vagy mi lesz, hogyha egy hosszú út után úgy búcsúzol el valakitől, hogy elmész egy hosszú útra, és nem találkozol többet? Az ember ott van, és fél ettől az Isten embere. Nézzétek aztán. Hiába kívülről mindent tettem, nagyon szép és jó, de Isten az, aki a szíveket vizsgálja. És nagyon jól tudja, hogy én bizonyos tetteket önzésből tettem, hiúságból, kivagyiságból, vagy nem tudom. Isten a szíveket vizsgálja, és ne legyen ilyen a szívem. Vagy van egy feladat, amit el kellett volna végezzek, és nem végeztem el. Ezektől fél a hívő ember. Ez az Isten félelem, mert Isten előtt való megállásra kell, Isten előtt való megállásból fakad. Mitől fél egy nem Isten félő ember? Fél az élet elvesztésétől, az anyagi kártól, megszégyenítéstől, attól, hogy lemarad a többiektől, vagy elszalaszt valami nagy lehetőséget az életében. Milyen érdekes a kettő között a különbség. És hányszor mégis elhangzik a Szentírásban az, hogy ne félj. Miért? Mert a hívő ember már a hívő félelmeit is magába hordja, de azért a biztonság kedvét megtartja a nem hívő félelmeket is. És fél azért, hogy nehogy lemarad, fél azért, hogy nem lesz valami neki, és stb. És azt mondja neki Isten erre, hogy ne félj. Tehát egy szó mint száz, Obadjáhúnak a tetteit tanúskodtak arról, hogy kihez tartozik, tanúskodtak a félelmeihez, hogy kihez tartozik, és nézzétek meg, mikor Illés elküldte Aháb elé, akkor azt mondja, hogy mondd meg Ahábnak, hogy itt van Illés. Illés neve egészen pontosan azt jelenti, hogy az Úr az én Istenem. Ez jelenti Illésnek a neve. És amikor Aháb előtt ezt kellett, hogy elmondja, akkor szó szerint így hangzott ez a bemutatás. Itt van az Úr az én Istenem. Aháb előtt. A bálványimádó király előtt. Mit kért tőle Illés? Nem csak az, hogy Illés konferálja be, hanem hogy vallja meg nyíltan az, hogy kihez tartozik. És ez Obadjáhú életének az üzenete, és ez az az örök érvényű üzenet, amelyet számunkra hordoz. Obadjáhú megvallotta a tetteivel, megvallotta Illés előtt a szavaival, megvallotta az ő félelmeivel, a gondolkozása, mindennel megvallotta, hogy kihez tartozik. És Illéssel, amikor találkozik, akkor az volt a feladat, akkor tessék most megvallani mindenki előtt. Vállald fel, hogy kihez tartozol. Vállald fel. A nagy nyilvánosság előtt. Ez Obadjáhú azt mondta, ez nekem az életembe kerülhet. Illés is tudta, igen, ez az életedbe kerülhet, de ne félj, én itt leszek. Ne félj, én itt leszek. Így lesz kerek Obadjáhú életének az üzenete, amely számunkra is üzenet, és amelyet a Szentlélek jónak látott, hogy számunkra is 3-4 ezer évvel Obadjáhú után is üzenetté tette számunkra. Vadd meg azt nyilvánosan, ne szégyell, tégy tanúbizonyságot arról, hogy te kihez tartozol. Valakinek ez könnyű, valakinek nehéz. Obadjáhú, úgy írtam fel magadban, ő egy olyan hívő volt, egy csendes ember, egy titkos, egy kitartó, egy ellenálló, egy háttérmunkás, egy ilyen ember. Nem szeretett előtérbe lenni, de mindig, és ő hívő volt, Isten igazán szívszerű, de ő nem volt előtérbe való. Ez nagyon fontos. Nézzétek meg, milyen volt Illés vele szembe. Ő egy kihívó, egy bátor szembenállás, egy forradalmár volt Illés. Oda megy Aháb elé, itt most nem lesz eső addig, amíg én nem mondom. Puff, azt elment. Ugye? Mennyivel különbözik Illésnek a jelleme Obadjáhú jellemétől? És nézzétek meg, hogy mennyire másképp munkálkodik a két. Mind a kettő hívő. Mind a kettő az Úré. Totál különböző. Két pólusú ember. Az egyik az mindig csak alattomba, szépen titokba, de teszi a munkáját. A másik kihívóan neki áll, dúr bele. Az egyiket elrejti állandóan Isten. Illésnek mindig azt mondja, menjél a keríphatak mellé, bújjál el. Menjél az özvegyasszonyhoz, bújjál el. És szenved. Illés mikor szenved? Mikor el kell menekülnie? A rekedje bokor alatt is azért akart meghalni, azt mondja, én nem bírom ezt, hogy itt kell legyek tétlenül. Illésnek a munkája egy pontban összpontosul, olyan volt, mint egy nagyító. Hirtelen rávilágított és lobbant, és minden fellobbantotta a dolgokat. Nagyon érdekes. És amikor nem csinálhatott valamit, abba bele tudott pusztulni. Állítom, hogy a patak mellett Illés, a hollók, mikor etették, itatták, szenvedett. Az özvegyasszony mellett is szenvedett. Nem tudott mit csinálni. Úgy érezte, hogy ül profétája, és úgy telnek a napjai, hogy nem tudom mit csinál, és közben örült, hogy van a vékában kenyér, liszt meg minden. Obadjáhu mikor szenvedett? Amikor végre ki kellett lépni a grémium elé, és azt mondja, hogy én az Úrhoz tartozok, az Úr az én Isten. Ő meg akkor szenvedett. És nézzétek meg, az ilyen embereket is Illés, vagy Isten előre kell, hogy mozdítsa. Nagyon érdekes ez. A kérdés az, hogy te kihez tartozol. Ez a mai nap kérdése. Kihez tartozol? Az, hogy valakihez tartozon az ember, az még a világ gondolkozása szerint is az embernek a három legfontosabb szükséglete közé tartozik. Volt egy Abraham Maslow nevű ember, reggel a családomat már boldogítottam ezzel az ismeretemmel, a közoktatás vezetői intézményben vagy iskolában tanultam, Abraham Maslowról egy zsidó származású ember volt, Oroszországból vándorolt be az Egyesült Államokba, 1970-ben halt meg, és nagyon híres a Maslow piramis, hogyha hallottatok róla, az élet szintjeiről szól. És azt mondja, az életnek a legalapvetőbb szintje az, hogy túlélési szint. Az embernek legyen alvás igénye, evés igénye, lakhatása, túlélés. A második szint, hogy szeretved legyen, és a harmadik szint ész, hogy tartozzon valahová. Nyilván ez nem szentírás. Tehát ezt ne szentírásként vegyétek. De a világi gondolkozók is ezt fontosnak vették. És a szentírás is fontosnak veszi számunkra, és kiemelten fontos az, hogy tartozz valahová. A valahová tartozás, a valaki iránt való elkötelezés, elköteleződés, az egy nélkülözhető és alapvető szükséglete az embernek. Miért? Mert a valahová tartozás az azt jelenti, hogy befogadnak engem. Az azt jelenti, hogy részese vagyok egy közösségnek. Otthon látom azt, mikor konfliktus van a gyerekek között, nem adom ki a családomat nagyon, azért merek erről beszélni, minden így szoktak lenni, gondolom, konfliktusok, és valaki esetleg megsértődik, és elvonul a szobájába, vagy a maga kis buborékjába, vackába, akkor azért nagyon nehéz azt nekem elviselni, mint szülő, mint apuka, mert úgy érzem, mindig attól félek, hogy ő elveszti azt az érzését, hogy ő a babai családhoz tartozik. Értitek, amit mondok? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas lelki dolog. Mikor valaki esetleg úgy érezheti, hogy én kilógok esetleg a családból, vagy én nem tartozok ide, mert esetleg úgy érzi, hogy mindenki ellenem van. Szó sincs erről, hogy mindenki ellenem van, de megélheti így a dolgot. Én, amikor gyerek voltam, és iskolába jártam, és osztályban voltam, nagyon jókat hógolyóztunk, már meséltem a gyerekeimnek. De egyszer csak fordult a kocka, és valahogy úgy alakult, hogy mindenki rám támadt. És mindenki engem dobált hógolyóval. Hát nagyon rosszul éreztem magam. Én már volt olyan, amikor meg én voltam a nagyobbik csapatban, és mi támadtunk a másikra, zárójel bezárva, tehát egyszer nem. De amikor én éreztem magam a közösség kívülinek, az nagyon megterhelt engem gyerekként lelkileg. Nagyon fontos, hogy közösséghez tartozik, és mikor valaki nem érzi, hogy valakihez tartozik, ez a valahová tartozás, az ember lelkileg betegé tudja tenni. És Obadjáhu azt gondolom azért maradt egészséges, lelkileg, és azért maradt hívő, mert mindig tudta, hogy kihez tartozik. Mindig tartozott valahová. És tudta, hogy ő az ő tetteivel, szavaival, félelmével, ízig, vérig azt lehet mondani, Istenhez tartozott. És ez volt az ő nagy, ez volt az ő óriási nagy biztos pontja az ő életében, amire tudott építeni, hogy tudta, hogy hová tartozik. De ez akkor vált teljessé és kerek egészé az életébe, és akkor vált üzembiztossá, mikor felvállalta országvilág előtt ezt a hovatartozást. Nézzétek meg, Luther Márton hogyan vállalta fel, hogy kihez tartozik? Azt mondja Luther Márton, én ehhez tartozom. Én ehhez tartozom, a Bibliához tartozom. Engem ő irányít, engem a Biblia határoz meg, ő mondja meg nekem a tutit, ő mondja meg nekem, hogy jobbra-balra. És ezért hirdette Luther Márton egyedül hitáltal, ugye? Egyedül az igen. Milyen érdekes. Mikor ezt meg kellett neki vallani, mikor Wittenbergbe kitűzte a tételeit. Országvilág előtt. Onnantól aztán kezdődött a bonyodalom, meg a reformáció. Nézzétek meg a diakonisszánk, akiket meséltem nektek. Hívők voltak ezek az asszonyok, nők? Hívők voltak 100%-ig. Nehéz volt nekik felvenni a kendőt, és nehéz volt nekik felvenni azt az egyenruhát, azt a zubbonyszerű. Azt gondolom, nehéz volt felvenni. De onnantól kezdve, amikor megvallották ország világ előtt, hogy mi Istent szolgáljuk, mi erre adtuk az életünket, onnantól kezdve bekerültek egy közösségbe, és azt gondolom, ezzel vált teljessé az ő hitvallásuk. Nézzétek meg azokat az embereket, akik oda mentek keresztelő Jánoshoz, és azt mondták, kiket merített be keresztelő vagy bemerítő János? Akik megvallották a bűneiket. Meg kellett vallaniuk, hogy ők bűnösök. Nagyon érdekes, nyíltan. És sokan sírva tették meg ezt, sírva mentek oda a Jordán partra, oda az iszapba belegázoltak, oda tapickoltak, és megvallották, hogy én bizony bűnös vagyok. És talán a szomszédok látták, fú, ez is, és megvallották a bűneiket, ugye, Jánosnak, ezt mindenki hallotta. És a Mari néni, ezt csinálta, Jóska már, ugye, hányan mondhatták ezt? Így működött ez falun régen. Ne gondoljuk ezt, hogy 2000 évvel ezelőtt másképp nem működött. Mert ott is bemerítő János környékén is voltak csak bámészkodó, meg nézelődő emberek. De akik oda mentek Jánoshoz, azok bizony megvallották a bűneiket, és mondják, én beállok a bűnösök sorában, szükségem van a kegyelemre. És nézzétek meg, mi mit teszünk? Mi hogyan teszünk nyíltan vallást arról, hogy kihez akarunk tartozni? Úgy, hogy bemerítkezünk. Úgy, hogy úrvacsorázunk. Egyszerűen így teszünk, ez a pont az íre. Ezt kell, hogy tegyük, hogyha mi Istenhez tartozunk. Mert amikor bemerítkezik valaki, mit csinál? Kifejezi azt, hogy én Jézushoz tartozok. Kifejezi a családja előtt, munkatársa előtt, rokonai előtt, barátai előtt. Nem titok. Én nem egy zug hívő vagyok. Én kifejezem, hogy Jézushoz tartozok, kifejezem egyrészt, másrészt kifejezem azt, hogy segítségre van szükségem. Kifejezem vele. Miért? Mert aki bemerítkezik, az azt fejezi ki, hogy nem tudom egyedül jól élni az életem, és nem tudok örök életre kerülni önerőből. Ezt fejezi ki vele. Segíts Uram rajta. Ez egy segítségkérés. Segíts. És Jézusra támaszkodom. Amikor úrvacsorázunk, mit fejezzük ki? Az, hogy én hozzátartozom. Hozzátartozom. Vállalom az közösséget. Kihez tartozol? A tetteiddel lehet, hogy bizonyságot tettél róla. Kihez tartozol? Lehet, hogy már a félelmeid is. Azoktól félsz, amikor jó félelmek. Hogy fogsz Isten elé állni? Hogyan tudsz elszámolni a tetteiddel, a gondolataiddal, a titkos dolgaiddal? Le vannak-e rendezve a dolgaid? Nincs-e hibátlan ember? Csak rendezetlen ember van. Valaki, ugyanolyan bűnösök vagyunk, valaki lerendezi a dolgait, valaki rendezetlenül hagyja. Rendezett ember vagy. Elvégzel. És a harmadik, felvállalom ezt mindenki előtt. Obadjáhu ezt kérdezi. Egész élete ezért történt igazából Obadjáhunak, hogy ezt a kérdést feltegye nekünk ma. Kihez tartozol? És nézzétek meg, Obadjáhunak nagyon nehéz volt megtenni azt a lépést, hogy megvallja. Az itt van, az én Uram, az Isten. Milyen érdekes. Hát kívánom, hogy mindenben legyen itt mindenki teljes, egész, kerek, akik itt vagyunk, és így valljuk, és így éljük meg a hovatartozásunkat. Mi is. Amen. Amen.